Reménység hangja. A hetednapi adventista egyház vallási félórája.
Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat ezen a nyári napon. Hallgassák meg, mit üzen önök számára Jézus. Ne aggódj az életed felől, hogy mit egyél és mit igyál. Nézd az égi madarakra. Azok nem vetnek, nem aratnak. A mennyei atya mégis eltartja őket. A ruházatod felől is mit aggodalmaskodsz? Gondolj a mezőliliomaira, hogy hogyan növekednek, pedig nem dolgoznak és nem fonnak. Mégis Salamon király minden dicsőségében sem öltözködött úgy, mint ezek közül egy. Ne aggódj! Mert jól tudja a mennyei atyát, hogy mire van szükséged. Keresd először Isten országát és az ő igazságát, és ezek mind megadatnak néked. Hallgassák meg Simon Zsolt lelkipásztor írását.
Narancsérés ideje volt. A fákon gyönyörűen sárgálottak az érett gyümölcsök, kívántották magukat az arra járókkal. Különös volt számunkra ez a látvány Dél-Kelet-Spanyolországban, hiszen nálunk, karácsony táján a szabad ég alatt nem terem semmi. Leginkább a lányomat fogta el a vágyakozás a gyümölcs után. Nem is maga a gyümölcs töltött el izgalommal, hanem az, hogy ő maga szüretelhetne narancsot, mivel a fák alacsonyak voltak. Úgy szeretnék narancsot szedni. Csak 2-3-at, mondta. Végül engedtünk az unszolásnak. Némi segítséggel feltornázta magát az egyik fára, és válogatni kezdett a gyümölcsben. A legszebbeket, a legérettebbeket kereste. Azt sem zavarta, hogy ezt a tevékenységét a katalán parlament épületének szomszédságában végezte. Amikor befejezte ténykedését, elégedette lejött a fáról, majd így szólt. Most végre azt a narancsot fogom megenni, amit én szedtem. Nézzétek, milyen szépek, érettek! Amint megérkeztünk vendéglátónk otthonába, az egyetlen dolog, ami foglalkoztatott bennünket, a narancs volt. Azonnal bontogatni kezdtük a narancs héját. Furcsa volt számunkra, hogy milyen nehezen lehet hámozni. Nagyon erősen hozzá volt nőve a héja gyümölcs húsához. Rövid küzdelem után végre meg lehetett kóstolni az ájtott narancsot. Lányom ízlelte meg először, de amint beleharapott, nagyon fanyar képet vágott, és keserűen így szólt. De hát ez nem is jó, nem is édes, hát ez ehetetlen. Hogy lehet ez? Gyönyörű, sárga, érett, és mégis ehetetlen, élvezhetetlen. Próbáltuk vigasztalni. Próbáld meg a másikat, az talán jó lesz. Azzal már óvatosabb volt. Nem akarta feleslegesen az idejét tölteni, mivel azt tapasztalta, hogy annak a héja is nehezen válik le. Egy darabot lehámozott belőle, megnyalta, majd lemondóan ennyit mondott, ez se jó. Még mindig próbáltuk tartani benne a reményt, hogy talán majd a következő jó lesz. Nem túl nagy meggyőződéssel elkezdte bontogatni a harmadik narancsot, de az eredmény ugyanaz volt, mint az előző kettőnél. Áltunk a három narancs romjai fölött, valami magyarázatra vártunk. Amint ott álltunk, megérkezett a házigazdánk, Mária. Mindjárt látta, hogy valami gond van, és azt kérdezte, ¿qué pasó? Azaz, mi történt? Szépen elmondtam neki a történteket, és vártam, vártuk a választ. Latin-amerikai nyugalommal ránézett az asztalon levő gyümölcskupacra, majd ennyit mondott. Ez a narancs nem ehető. Hogy nem ehető? Hiszen sárga, érett, most van a szüret ideje, és egyáltalán. Adtunk hangot csalódottságunknak. Mária változatlan nyugalommal közölte a megfellebbezhetetlent. Ez a narancs, dísznarancs. Olyasmire játszódott le a szemünk előtt, amiért Jézus annyit hadakozott. Amit annyira kívánt kortársaitól és kíván mai követőitől is. A külső szépség legyen összhangban a lelki szépséggel, az emelkedett gondolatok, a jó szándék, a keresztény élethez méltó indítékok legyenek láthatóvá. Ne öltöztessük a szépség áruhájába azt, ami nem méltó Krisztushoz. Van dísznarancs, de ne legyen díszkeresztény. Vagy legyetek jó fák, és teremjetek jó gyümölcsöt, vagy legyetek romlott fák, és teremjetek romlott gyümölcsöt, mert gyümölcseiről ismerik meg a fát. Máté evangélium a 12. fejezet 33. verse.
Az elmúlt őszön az ország több pontján indult el egy ismeretterjesztő sorozat a Bibliáról. A Bibliai Szabad Egyetemen az adventista teológiai főiskola tanárai tartottak bevezetést az ószövetségi könyvekbe. Riportereink Gödöllőn és Budapesten Kőbányán jártak, és kérdezték a résztvevőket.
Mi motiválta önt abban, hogy részt vegyen ezeken az előadásokon?
Nagyon régóta érdekel a Biblia, és igazából nem tudtam, hogy hol tudok róla információkat szerezni. Nagyon érdekes, nagyon érdemes volt, az egész eleve régészeti és történeti áttekintést is adott.
Nagyon-nagyon régen próbálkoztam azzal, hogy a Bibliát elolvassam. Őszintén bevallom, hogy sosem sikerült. Próbálkoztam, de nem értem a végére, és ez egy nagyon jó alkalom volt, hogy a magyarázatokat végighallgatva, a vázlatokat átnézve az egészet, végig gondolva, otthon belelapozzak, és elolvassam, és végig gondoljam.
Elsősorban a könyvek könyve maga, Isten szava, az mindig mond valami újat.
Én nagyon szerettem volna bővebben megismerni a Bibliát. Hívő katolikusként mindig csak kis morzsákat hallottam belőle a szentbeszédekbe, a szentleckékbe, az evangéliumba, és hát ez valami fantasztikus, jó, kibontotta előttem teljesen a Bibliát, a Bibliának a világát.
Sajnos nem voltam Biblia olvasott ember, és ahányszor kinyitottam a Bibliát, valahogy mindig kedvemet szegte, hogy nem értettem, amit olvasok, nem ismertem a történelmi hátterét Bibliának, és hát amilyen gyorsan kinyitottam a Bibliát, össze is csuktam, és hát szerettem volna ebben segítséget kapni.
Mi az, ami megragadta önt? Miben változott a véleménye a Bibliáról az előadások kapcsán?
Az ragadott meg, hogy a Biblia minden egyes fejezetét elmagyarázzák, és segítséget kapunk abban, hogy az egyes fejezeteknek mi a történelmi háttere. Szerettem volna erről többet tudni a Bibliáról, így az egyes fejezeteiről, és ez egy nagy-nagy segítség, hogy szakértők elmagyarázzák ezt nekünk érthetően, és közelebb hozzák a Biblián keresztül hozzánk a Jóistent.
Én nem ismertem annyira a Bibliát, engem inkább most is a történelmi része érdekel, az nagyon szeretem a történelmet, és ezáltal sok kérdésem és vitám is volt, mert én valószínűleg nem teljes vallásosan értelmeztem mindig a Bibliát, hanem történetileg.
Nagyon sok olyan momentumot találok a Bibliában, amire nem gondoltam, hogy tényleg a mai életre vonatkozóan utalások, receptek, az élettel kapcsolatos tanácsok lelhetők fel benne, úgyhogy mindig az éppen aktuális ügyek kapcsán mindig megtaláltam egy-egy könyvben azt a szakaszt vagy azt a verset, ami odaillik.
Egy csomó mindent másképp látok, mint ezelőtt, és nem bántam meg. Mindenképpen azt gondolom, hogy nagyon hasznos, és azt szeretném, hogyha sok-sok ember ugyanígy gondolkodna, mint én.
Mit tanácsolna másoknak, hogy miért van értelme olvasni a Bibliát?
Azt hiszem, hogy egy csomó erkölcsi kérdésre, ami manapság háttérbe szorul, választ ad. És ha egy picit elgondolkodik az ember, akkor saját magától egy ilyen fejlődésen mehet keresztül ennek kapcsán. Ezért nagyon fontos lenne mindenkinek.
Először is a történeteken nagyon el lehet gondolkodni, mi igazság maguk van. Én megmondom őszintén, hogy én otthon úgy olvasom, hogy kiemelővel, és ami nagyon-nagyon fontos gondolat, kiemelem, végig rágom, sokszor végig gondolom, akkor is és utána is, és azt gondolom, hogy az ember egy kicsit átértékeli nem csak önmagát, hanem mindazt, ami minket körül vesz, a közvetlen környezetünket, sőt, talán az egész világunkat. Ha be mindenkinek egy kicsit része lenne, akkor nem csak a környezetünket, hanem magunkat is, és hát mindenen egy kicsit tudnánk jobbítani, változtatni, és ez azt hiszem, hogy most mindenre ráférne.
Először is önállóan próbálja meg olvasni, mindenféle segítség nélkül, és akkor felmerülnek kérdések, amit a különböző előadásokon meg fog kapni arra a kérdésekre a választ. Én is így vagyok, tehát, hogy a megfogalmazott kérdésekre megkapom minden előadáson, szinte mindig van, minden előadáson kapok valamire választ.
Hát a Biblia nagyon-nagyon nagy segítséget tud adni az embernek a mindennapokban, amikor valami miatt elcsüggedünk, vagy szomorúak vagyunk, vagy tanácsra van szükségünk, vagy például én is, mint kisgyermek édesanyja, tudok erőt meríteni a Bibliából a gyermeknevelésre, a mindennapi problémáimra, és megismerni a Jóistennek a munkáját, a Jóisten tervét az emberekkel. Ez egy csodálatos dolog, hogy az ember bármikor előveszi, és erőt tud belőle meríteni, és megtalálja a választ a kérdéseire.
Keresztény ember legnagyobb kiváltsága, hogy beszélgethet alkotójával. Simon István lelkipásztor osztja meg gondolatait az imádkozásról.
Pál apostol a következő tanáccsal látja el a tesalonikai gyülekezetet. Mindenkor örüljetek, szüntelen imádkozzatok. A hívő ember életében az öröm és az ima együtt vannak jelen. Az öröm a forrás, ami szüntelen táplálja és kellemessé teszi az életet, az ima a fóház, ami kiváltja az örömöt, és hálát ad érte Istennek. De felmerül néhány kérdés napjainkban. Örülhet-e a mai keresztény ember, mikor 100 meg 100 problémával kell szembenéznie naponta? Vagy lehet-e szüntelen imádkozni, mikor semmire sincs időnk, és mivel semmire sincs időnk, az ima elmarad reggel, elmarad este, és mivel gyakran elmarad, végül kimarad, esetleg alkalomszerűen gyakoroljuk. Végül meghallgatja-e Isten imánkat egyáltalán? Hát ő nem tudja, mire van szükségünk, és nem adhatná meg nekünk kérés nélkül. Ha ez így volna, nem találnánk a Bibliában sok szép, eredményes imát feljegyezve. Például a Dániel közben járó imája fogságban sínlődő népéért, vagy Mózes imája a 90. Zsoltárban, vagy az üdvözítő főpapi imája, és nem tanította volna az üdvözítő imádkozni tanítványait. Salamon megjegyzi a Prédikátor könyvének 9. fejezet 13. versében. Fordítván magamat, látám a nap alatt, hogy nem a gyorsaké a futás, és nem az erőseké a viadal, és nem a bölcseké a kenyér, és nem az okosoké a gazdagság, és nem a tudósoké a kedvesség, hanem idő szerint és történetből lesznek mindezek. Mi pedig tudjuk, hogy a történelem és az idő ura Isten. Isten áll napjaink történései mögött, és ha tartjuk vele a naponkénti kapcsolatot imában, fölfedezzük hatalmas tetteit érdekünkben. Valaki megegyezte, az ima az a lehetőség, amely mozgásba hozza azt a kart, amely a világ mindenséget teremtette. Példának álljon előttünk Müller György élete. Árvaházakat, menhelyeket alapított, és fenntartásához soha senkitől nem kért pénzt, Istenen kívül. Isten volt az egyetlen hitelezője. Több mint 53 millió fontot kapott Isten által, mások szükségleteire felhasználva azt. Napjainkban is találunk példákat. Egy idős hölgynek szív problémái voltak. Műtétre szorult, de mindig közbejött valami. Helyzete súlyosbodott, majd sürgősségileg kellett beavatkozni. Az orvosok nem vállalták a műtétet, mivel minden eredménye rossz volt, majd saját felelősségére elvállalták. Én megbeszéltem Istennel, mondta. Tudom, bármi lehet az eredmény, fogjunk hozzá. Az eredmény csodálatos lett. Az eredmény mást mutatott, mint amit a műszerek jeleztek. Mikor meglátogattam és imádkozott, így imádkozott. Köszönöm, Uram, hogy megszégyenítetted azokat az okos gépeket. Az orvosok is csodálkoztak az eredményességen és a hölgy hitén. Kedves keresztény testvéreim, ne kötözzük meg hitetlenségünkkel és hanyagságunkkal Isten kezét. Az ima nem Istent kell meggyőzze és megváltoztassa, hanem engem, aki imádkozom. Ha imáink nem találtatnak meghallgatásra a mennyben, az okot itt nálunk a földön kell keresni. Dániel, a hajdani Babilon első minisztere naponta háromszor kereste az Istennel való együttlétet. Amit az emberek megköveteltek tőle, csak az volt, hogy 30 napig tartózkodjon az imádkozástól. Mindössze 30 napról volt szó. Sok keresztény még hosszabb időre is elhanyagolja a személyes álhitatot, pedig útjában csak a hanyagság és lustaság oroszlányai állnak. Dániel azonban másmilyen ember volt, jól ismerte Istent. Számtalanszor találkozott már vele magányos óráiban. Az Istennel való találkozás lehetőségét az élet legértékesebb kiváltságának tartotta, sőt, elkerülhetetlen szükségszerűségnek. Ezért inkább azt választotta, hogy az oroszlánok vermébe vessék Istennel, mint hogy a palotában maradhasson Isten nélkül. Tudom, miért hallgatta meg Isten imámat, mondta az idős hölgy, akinek imájára Isten megszégyenítette a műszereket. Tettem neki egy fogadást, amit teljesíteni is fogok. Sokszor imáink eredménytelensége az előbbi ima tapasztalatainkból fakad, teszünk fogadást Istennek, amit nem teljesítünk. Mi lenne, ha az autókat a vezetők soha nem tankolnák fel üzemanyaggal, hanem csak hajtanák szüntelen? Hány keresztény ember veszteg el ma az élet országútján, vagy a mindennapi élet forgatagában, mert nem töltötte fel életét lelki üzemanyaggal, és így eredménytelen élete depresszióba süllyedt, és talán Istent is okolja azért, de nem veszi a fáradtságot a tankolásra a belső szobában. Lehet, hogy megbántad már, hogy túl sok időt töltöttél egy-egy személlyel. Az Istennel töltött időt azonban sohasem bánod meg. Ezért próbálj minél több időt szentelni neki. Keresd fel az ima belső szobájában. Mondd el neki életedet. Semmit se próbálj elrejteni átható tekintete elől, hanem zárd el szívedet minden nyugtalanító hatás elől, és maradj egyedül teremtőddel, még meg nem nyilatkozik lelki szemeid előtt, s még igazságosságával meg erejével felvértezve el nem indulhatsz az élet forgatagában. Imádkozzunk! Kegyelmes Urunk, köszönjük, hogy Te meghallgatod imáinkat. Köszönjük, hogy sokszor előre intézked el, mielőtt még kérnénk. Köszönjük a veled való tapasztalatokat. Köszönjük, hogy Te vagy életünk, Ura. Adjál nagyobb hitet, hogy mindig készséggel tárjuk fel szükségleteinket előtted, és mindig imádkozzunk, és mindig örüljünk Te benned. Amen.
Magyarország legnagyobb adventista gyülekezete, a Terézvárosi gyülekezet mutatkozik be.
Dr. Erdélyi László első presbitert kérdezem. Hol található helyileg, és mi a gyülekezet küldetése?
A Budapest 6. kerület Székely Bertalan utca 13 szám alatt található ez a gyülekezet. 80 éve alakultunk, és mutassa meg, hogy egy hívő keresztény embernek hogyan kell felkészülni, és hogyan kell várni Jézus Krisztust.
Hogyan realizálódik ez?
A gyülekezet életét két fő irányvonal mentén szervezzük. Az egyik kifejezetten a tagoknak szól, a gyülekezet belső élete egy nagyon megszervezett, jól működő közösségképét mutatja. A fő profilunk mégis az, hogy kifelé, a világ felé szervezünk olyan programokat, és mutassunk olyan aktivitást, amin keresztül kapcsolataink egyre inkább bővülnek.
Milyen programok ezek?
Általában kulturális programok, keresztény szellemiségű, keresztény alapon szervezett kulturális programok. Zenei programok, orgonahangversenyek, nagyzenekari hangversenyek, kiskamarai együttesek hangversenyei, azon kívül szervezünk irodalmi esteket, és még képzőművészeti tárlatot is rendeztünk az elmúlt hetekben keresztény szellemiségű festményekből. Ezen kívül természetesen az evangelizációs programok jelentik a gyülekezet életében a fő hangsúlyt, azok a sorozat előadások, amelyeket kifejezetten azok számára tartunk, akik nem bírnak mindennapos gyakorlattal a Biblia ismeretében és használatában.
Milyen az Isten tiszteletek rendje?
A mi hitéletünk központja természetesen a szombati nap, de a hét másnapjait is igénybe veszük ahhoz, hogy a gyülekezeti szolgálatokat szervezzük. Pénteken este 7 órakor, szombat délelőtt 9:30-kor, és szombaton este 6 órakor tartunk Isten tiszteleteket. Ezekre természetesen szeretettel várom mindenkit.
Hogy lehet kapcsolatot teremteni a Terézvárosi gyülekezettel?
Mi a legjobban azt szeretjük, hogyha eljönnek hozzánk a vendégek, ami egyébként nagyon jellemző is, hiszen a szombati Isten tiszteletünkön nagyon nagy a vendéglétszám, de ezen kívül mi szeretettel ajánljuk a kiadványainkat, elsősorban a gyülekezeti híradót, amely egy saját újságunk, és amelyben minden részletes információt meg lehet találni a gyülekezet életéről. Az interneten is természetesen el lehet érni bennünket a www.adventista.hu/terezváros címen, és ott minden fontos információ megtalálható a gyülekezetről.
Az idén is szinte már hagyományszerűen kerül megrendezésre az Adventista Egyház legnagyobb nyári tábora, az Országos Misszió Konferencia. Szabó Lászlóval, a tábor főszervezőivel beszélgettem.
Az idén a 7. alkalommal rendezzük meg az Országos Misszió Konferenciát, és minden évben a szükségletekhez igazodtunk. Ebben az évben a konferencia mottója egy szigeten Jézussal. Azért, mert úgy érezzük, hogy nagyon nagy szüksége van ma az embereknek, hogy személyesen találkozzanak Krisztussal. Baján leszünk a Petőfi szigeten, és ezt a szigetet most ebben az évben egy hétig Jézusnak szeretnénk szentelni. Aki eljön oda, az tankolhat, tanulhat, kikapcsolódhat, és felkészülhet arra, hogy tényleg egy aktív keresztény szolgálatot végezzen a társadalomban.
Kik lesznek a fő előadók, és milyen témában?
Többen jönnek meghívott előadók. Bruce Bauer, az Andrews Egyetemről jön az Egyesült Államokból. Ő arról fog beszélni, hogy Jézus Krisztus hogyan hoz gyógyulást az élet különböző területeire, egészségügyi életünkre, közösségi életünkre nézve személyes problémáinkban. Hogyan tud ő kibontakozni, és hogyan tud megoldást hozni. Másrészt Donna Habenicht, professzorasszony, szintén erről az egyetemről, ő gyermekpszichológus, és arról fog beszélni, hogy hogyan segíthetünk a gyermekeinknek, hogy megszeressék Jézust.
Hogyan telik egy nap a misszió konferencián, mivel töltitek az időt?
Reggeli után van egy reggeli plenáris előadás, ami úgy 11 óráig tart, ott különféle beszámolókat hallgatunk meg arról, hogy Isten hogyan munkálkodik ma is Magyarországon. ki hogy dolgozik másokért, milyen eredményei vannak, megtérési történeteket lehet megismerni, valamint egy-egy előadás hangzik el. Ezen túl még lesz énekszolgálat, egy dominikai énekesnő jön el, aki nekünk énekelni fog, és az ő szolgálata is színessé teszi a délelőttöt. Ezután szekciók lesznek különböző témakörökben, és a szekciók után délután szabad foglalkozás, kirándulási lehetőség van, este pedig ismét koncert lesz, valamint egy-egy plenáris előadás.
Mikor kerül sor a táborra, és hány főt vártok erre az alkalomra?
Augusztus 15-től 21-ig lesz a tábor, ahogy mondtam, Baján, és az eddigi tapasztalatok szerint 8-900 főt várunk, de ez általában hétvégére jóval 1000 fő felé szokott duzzadni.
Ha valakit érdekelne ez a program, lehet-e még jelentkezni, van-e még szabad hely?
Igen, örülünk annak, hogy itt Baján igen sok a szállás lehetőség, nagyon jó kapcsolataink vannak, és lehet jelentkezni. Vagy pedig a műsor után, hogyha valaki betelefonál a stúdióba, akkor itt meg tudja szerezni a telefonszámot. Mindenkit szeretettel várunk, a konferencia nyitott, nagyon sok barát is érkezik, aki bár nem tagja az egyházunknak, mégis örömmel szokott azon részt venni. Örülünk annak, hogyha bárki meglátogat bennünket, és részt vesz a konferencián.
A műsor után ma is hívhatnak minket 15 óráig. A 06-28-455-254-es telefonszámon. SMS számunk 06-30-66-43-143. Valamint leveleikre is szívesen válaszolunk. Címünk 1245 Budapest, postafiók 1023. Önök a hetednapi adventista egyház fél óráját hallották. Legközelebbi adásunkat szeptember 16-án, pénteken hallhatják. Tartsanak akkor is velünk.
Műsoridőnk végén munkatársaim nevében is elköszönök Önöktől. Jó pihenést, kellemes kikapcsolódást és hasznos feltöltekezést kívánok erre a nyárra. A szerkesztő műsorvezetőt, Szabóné Nagy Szilviát hallották. Békesség Önökkel!